Az Aréna vendége Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke. Azt mondja, hogy most tulajdonképpen az a helyzet Magyarországon, hogy a cigánysággal, illetve a cigányság problémáival ez a társadalom nem tud, vagy nem akar, vagy nem is tud, nem is akar igazán kezdeni, amikor meg azt mondják, hogy akkor ők elmennek Kanadába, akkor meg elkezdünk nagyon aggódni. Értük, hogy mi lesz velük ott.
Szóval alapvetően iszonyatosan sok mindenről kéne ezzel kapcsolatban beszélni. Én azt gondolom, hogy itt össze-vissza jönnek vélemények, hol aggódunk, hol félünk, hol ellenkezünk, hol védjük őket, és igazából semmiféle igazán áttörő döntés nem születik. Tehát én azt látom, hogy azokat az értékeket, és csak erről tudok beszélni szociális munkásként, azokat az értékeket nem sikerül felmutatni, ami a cigányságban jelen van. Aki egy picit is ismeri a kérdést, az pontosan tudja. Nem tudjuk megvédeni őket, nem tudjuk segíteni őket, és hadd mondjak csak néhány példát. Ugye a hallgatók közül talán néhányan ismerik a Szeretett Szolgálatnak még 2004-ben a kormányzattal közösen indított programját, a Befogadó Falu programot, amiből ugye a hajléktalan családok befogadása kapta a nagy hangot, vagy a nagyobb hangot, vagy az ismertséget. Itt a legelején, amikor azt láttuk, hogy annyira nincsen munka, hogy nagyjából esélytelen az egész település emiatt, akkor vettünk egy falubuszt. Ez két hét alatt 33 munkahelyet csinált, 33-at. Egy ilyen kis 800 fős településen ez egy nagyon-nagyon nagy előrelépés. Onnét kezdve aztán elindultak az ismeretségek, tehát akkor már négyen mentek egy autóval, Csömörre jártak csomagolni, nagy budapesti élelmiszeripari céghez jártak, Feketén dolgozni, nem is értem egyébként, hogy lehet tömegeket Feketén kifizetni. Aztán egymásnak hozták, vitték az icipicit a minimálbérnél jobban fizető munkákat, tehát az emberben ilyen mélységes, mély tisztelet ébredt, 2,5 óra oda, 2,5 óra vissza, nagyon gyakran nem fizetik ki őket. Utána csináltunk egy 30 fős elektronikai hulladékszétszerelő üzemet, a szívünk szakadt meg, amikor a 30 munkahelyre 180-an jelentkeztek. Tehát úgy azt gondolom, hogy aki egy ilyet, és nem csak a Máltai Szeretett Szolgálat csinál ilyen őrültnek látszó, de nagyon-nagyon működőképes kísérleteket, hanem nagyon sokan próbálkoznak, hol a polgármester, hol egy civil szervezet, és bizony nagyon-nagyon kézzelfogható az eredmény. Ez egy picit se jelenti azt, hogy ez sikeres, meg hirtelen csoda történik, nem történnek csodák, ugyanúgy jelen van a faluban az uzsora, ugyanolyan nehéz az iskola, ugyanúgy csak hazudni lehet az integrációt. Egy halom dolog olyan, amiről beszélgetgetünk, akár még szaknyelven is, de ezek nem léteznek. Tehát azt gondolom, hogy amikor az ember ott van a helyszínen, akkor tud pici diagnózisokon keresztül előrelépni. És ugyanez a helyzet egyébként a hajléktalan ügyben is, mondjuk amikor a foglalkoztatásról beszélünk. Hát egy igazán jó szociális munkás, a hajléktalan ember nem úgy kezeli, hogy akkor most elküldöm szitakötő átképzésre, vagy könyvkötészetre, vagy bármire, hanem egészen közel merészkedik a problémához, és megnézi, hogy milyen maradékképességek vannak. Mi az, amin még megcsillan a szeme ennek az embernek, mi az, amit még meg tud csinálni. És azt gondolom, hogy ebből állna tulajdonképpen az előre menetel, hiszen más térségek, más közösségek mind-mind más beavatkozást igényelnének. Egy dolog egészen biztos, hogy mind a hajléktalan ügy, de még inkább a cigányügy borzasztóan sokba került, tehát nagyon sok pénzt kell.
Jó, akkor beszéljünk erről, mert én gondolkodtam rajta, hogy szóba hozzam-e, illetve érdemes-e erre a részére kitérni a dolognak, hogy ugye ön a hajléktalan ügyekért felelős miniszteri biztos volt. Az mennyire tekinthető jelképesnek vagy szimbolikus döntésnek, hogy ugye ott eltöltötte egy bizonyos időt, és ott hagyta gyakorlatilag, és akkor most a Máltai Szeretett Szolgálatnál foglalkozik velük ugyanúgy.
Hát egyrészt én 89 óta vagyok folyamatosan a Máltai Szeretett Szolgálatnál, tehát közben is, amíg 5 évig miniszteri biztos voltam, és hogy 5 nagyon fontos évet töltöttem, tehát a saját szempontomból is, és talán a szakmai is.
Hogy ez azt jelenti, hogy ott az a vonal, vagy az a terület, az nem működőképes?
De azt gondolom, hogy amit ilyen kormányzati körökben meg lehetett tenni, vagy én legalábbis amire képes voltam, annak nagy része ott megszületett. De igazából a döntésemet egy abszolút konkrét ügy hozta meg, tehát az, amikor a szociális törvény a sátrat, mint minimálisan elfogadható lehetőséget kínálta be, és én azt mondtam, hogy hát ennél sokkal előrébb tartunk, és ezt nem lehet elfogadni. Tehát ez volt konkrétan az ügy. Nem tudom, hogy sok mindent tudtunk volna csinálni. Készül az új stratégia, nagyon-nagyon sok lete van a hajléktalan ellátásnak, remek szakember emberek dolgoznak benne, szerintem a hajléktalan ügyel, mint szakmával nem lesz olyan nagy gond a következő időszakban.
De nem, tehát az ember így civilként azt látja, hogy erre rengeteg stratégia készül, rengeteg tanulmány. Időnként ugye mi is foglalkozunk ezzel, amikor megjelenik egy-egy tanulmány, és nyilván kivesszük a szakmánkra jellemzően a legelrettentőbb, vagy a leghangzatosabb elemeit ezeknek a tanulmányoknak. De igazából a gyakorlatban, a hétköznapokban, mintha igazán meg nem nagyon történne semmi.
Hát azért, mert nyilván a társadalom a meg nem oldott részét látja folyamatosan. Ez teljesen normális. Egyébként addig, amíg több ezer ember látható az utcán, ez nagyon ijesztő és elfogadhatatlan. De az, hogy mondjuk az elmúlt években milyen nem stratégiákat, a hajléktalan szakma nagyon ritkán mér, csak azért, hogy mérjen és kiadja mondjuk könyvben, kemény fedelűben, ha lehetséges. Tehát ilyet nem nagyon csinálunk. Tehát akkor mérünk, ha valamit meg akarunk oldani, vagy jól akarunk látni. Azért az elmúlt 5 évben nagyon sok minden az utcáról indulva megtörtént. Tehát szervezett utcai munkás szolgálat van, diszpécser központ van, ugye 24 órán keresztül, 24 órás egészségügyi központok nyíltak az ország területén, megyei krízis autórendszer állt föl, tehát próbálunk az élet védelmében nagyon sok mindent megtenni. Ami nem történt meg, és ami hát nagyon várat magára, és amiben most próbálunk azért beleszólni, és ez már nem hajléktalan ügy, csak mondjuk a prevenció oldaláról, hogy megnézzük, hogy a kilakoltatásnak például van-e bármilyen értelme, tehát utcára lap bárkit, és ezt jó lenne egyszer végig gondolni. Hogy a csak tulajdonlásra kényszerítő.
Gondolni, ez kinek kéne végig.
Hát az önkormányzatoknak nyilván egyszerűbb a kilakoltatás akkor, ha egy állami normatívából finanszírozott intézménybe kerül az, akit kilakoltattak, mint hogyha ott mondjuk nagyon sok államban a kilakoltatásnak iszonyú kemény feltételei vannak, tehát ötször meggondolja egy önkormányzat, hogy végig megy rajta, vagy pedig megpróbál
más. Magyarországon is azért viszont, tehát nem olyan egyszerű kilakoltatni valakit.
Hát azért, tehát gyakorlatilag ha nagyon akarja az önkormányzat, meg tudja tenni, inkább valóban az van, hogy annyira értelmetlen, amikor oda. Az a rossz folyamat, vagy az a rossz gyakorlat, nagyon gyakran nem akarok minden önkormányzatot bánni, hogy a leggyengébbek kerülnek ki. Tehát a legzavaróbbak, leggyengébbek, a legmunkaikényesebbek, a legköltségigényesebbek. Lennének erre ötleteink, hogy hogyan lehetne. De mondom, másik nagy probléma, hogy tulajdonképpen az összes lakástámogatási rendszer, de nevesül mondjuk a szocpolnak hívott, vagy szocpolnak ismert legnagyobb összegű támogatás, az tulajdonlásra kényszerít. Ez egy nagyon-nagyon gyámoltalan dolog a tulajdon. Tehát nagyon-nagyon sok képtelen tulajdonnal bánni, főleg most a jelzálogok világában, amikor most már autót, hűtőszekrényt, bármit lehet jelzálogra venni, és nagyon vissza is él vele a világ gazdagabbik fele. Tehát ez például nagyon termeli azokat az embermilliós számot, ijesztő számot hozzák. Tehát most már az ember kinyit egy újságot, tehát olyan hirdetéseket lehet olvasni, de nem kell újságot, tehát a televízióban lehet 700% fölötti THM-mel látni kölcsönöket. Tehát azt gondolom, hogy amikor egy szociális munkás
ilyenre válni... Csináltam, voltam egy beszélgetésnek, ahol éppen arról volt szó, hogy ezt nem is nagyon lehet tulajdonnak tekinteni.
Rémisztő, tehát ez igazából rémisztő, minden 0% önerővel működik, tehát tulajdonképpen az a része a társadalomnak, aki nem képes felelősen gondolkozni, és nem azt mondom, hogy nem akar, hanem nem képes. Ezt az, aki képes erre, az nem is tudja elképzelni, hogy ez hogyan működik. Éppen tegnap egy volt állami gondozott ismerősöm készült aláírni egy 200 000 forintért egy kezességet. Tehát, hogy ott volt minden papír előkészítve, se tudta, de neki még soha nem volt 200 000 forint, és azt mondták, hogy minden rendben van, ő ismeri őket már legalább egy hete, akik ezt elétették, és nagyon nehezen tudtam lebeszélni, hogy ne írja alá. És mondta, hogy nagyon fognak rá haragudni, hát hiszen mindent előkészítettek. Tehát ennyire egyszerű ma egy életre mondjuk elgallódni, vagy eladósodni. Tehát roppan nehéz, és nyilván itt a társadalom azon felének, aki felelősséget akar vállalni, értük is, és nem azt kezdi el hangosan kiabálni, hogy miért írt alá, megérdemli, hanem azokat a rendszereket próbálja javítani, ami ezt megengedi. Hiszen nyilván nem mögött egy halom nem létező állítás volt, amikor ezeket az iratokat összerakták. Tehát én azt szeretném, és nyilván ez egy picit már illúzióba hajló, hogyha ezeket a oldalait is megvizsgálnánk a dolognak.
Ugye most itt nagyon sokat beszéltünk arról, hogy beszélt arról, hogy mi nem működik, meg mi hogy működik, meg mit kéne csinálni, meg hogy bizonyos tekintetben, meg bizonyos területeken mennyire nem nézünk szembe a dolgokkal. Hát ön biztos volt, hogy gyakorlatilag ugye belülről látta, vagy kell, hogy lássa ezeket a dolgokat. A mi politikusaink, vagy a mi döntéshozóink ezt nem tudják. Nem tudják mondjuk kiszámolni, hogy egy 1 milliós lélekszámú tömeg kezelése az hosszú távon mit tudna hozni?
ha nagyon óvatosan fogalmazok, akkor bizonyos illúziókkal azért leszámoltam 5 év alatt. Tehát én azt mondom, hogy nem a politikusaink kezében vannak ezek a döntések. A politikusaink azokat a döntéseket általában meghozzák, ahol nagy társadalmi nyomás nehezedik rájuk, és akkor szívesen nyomogatnak zöld gombokat. Az önkormányzat, egy polgármester, és nagyon sok polgármesterre beszélgettem, akik egyébként értik a hajléktalan ügyet. Tehát van Budapesten konkrétan olyan polgármester, most a 3. kerület Balázs, akivel együtt dolgoztunk hajléktalan ügyben, tehát ő koldulásból írta a szakdolgozatát, ha jól emlékszem, tehát jól ismeri. Tehát borzasztó nehéz akkor mondjuk hajléktalan ügyet támogatni, amikor bölcsödét vagyok kényszerű bezárni. Tehát, hogy nagyon nehéz ez, amikor és ilyenkor beszélünk a társadalomról, tehát sokkal többet kéne ezekről a dolgokról beszélnünk. De én ennek ellenére azt gondolom, hogy első körben a politikusoknak...
Ez nem a jó, most lehet, hogy butaságot mondok, de hát ez nem alapvetően az illetékes minisztériumnak a dolga lenne ezt kezelni, eldönteni, meghozni azokat az intézkedéseket át...
Van jó néhány olyan intézkedés, amit egyszerűen nem hajtanak végre az önkormányzatok. Tehát egyszerűen az önkormányzatiság olyan erős, hogy ez is oka lehet, de én nem akarnék rányomni semmit se az önkormányzatokra, de még a minisztériumokra se. Én egy dologra nagyon büszke voltam hajléktalan ügyben, hogy hajléktalan ügyben politikai viták nem voltak 5 éven keresztül. Tehát én arra nagyon próbáltam vigyázni, hogy lehetőleg egyetértések legyenek a lépésekben, hiszen ez ad garanciát arra, hogy hosszú távon az a gyenge intézményrendszer, ami most van, fönt maradt. Tehát nem fogja valaki düböl szétrugni azt, amit a másik fölépített. Tehát lehetőleg ezek az ügyek konszenzusos döntéseken alakuljanak. Én azt gondolom, hogy egyébként a cigányság ügyében is ezek a legfontosabbak, hogy bármilyen gyenge, azért az elmúlt években, akár a roma évtized program, akár más előrelépéseknél a parlamentben úgy tűnt, hogy a politikusok félretették ezeket az előíteteiket, és sikerült konszenzusos döntéseket hozni, de azért hangsúlyozom, hogy nagyon gyengék ezek a döntések.
Meg kell fejeznünk a beszélgetést. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és remélem, hogy legközelebb ilyen belátható időn belül mondjuk nem arról fogunk beszélgetni, hogy ez a 3 millió ember, aki a hajléktalanság küszöbén van, már hajléktalanná vált, és ez milyen problémát jelent. A mai Aréna vendége Vecsei Miklós, a Magyar Mátei Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke volt.